vannak mindenhol. Férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában és az emberi szívekben. Áve Krisztus keresztje. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. A Szentszéki Sajtóközpont március 15-én szombaton este újabb közleményt adott ki Ferenc pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. A Szent Atya klinikai állapota továbbra is stabil, megerősítve az elmúlt héten tapasztalt javulást. Folytatódik a magas áramlású oxigén terápia, aminek köszönhetően fokozatosan csökken az éjszakai, nem invazív gépi lélegeztetés szükségessége. A Szent Atya még mindig kórházi orvosi kezelésre, mozgás és légzés terápiára szorul. Ezek a kezelések a jelenlegi helyzet szerint további fokozatos javulást eredményeznek. Egyházi személyeket is kitüntettek nemzeti ünnepünk alkalmából. Súlyog Tamás az Országházban tartott ünnepségen március 14-én adta át a Kossuth és Széchenyi díjakat és a Magyar Érdemrend kitüntetéseket. A Széchenyi nagydíjat idén Marót Miklós, magyar korvinlánccal kitüntetett Széchenyi díjas magyar klasszika filológus, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának emeritus dékánja kapta. Széchenyi díjat kapott mások mellett Sípos Lajos, József Attila díjas irodalomtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzor emeritusza. A jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzetekké, jelentette ki a miniszterelnök a március 15-i központi ünnepségen a Nemzeti Múzeumnál. Orbán Viktor párhuzamot vont a Habsburg birodalom elleni 1848-as harc és a kormány Brüsszel elleni küzdelme között, és hangsúlyozta, a csatát a nyugati világ lelkiért vívják. Akárcsak tavaly azt hangoztatta, hogy nem kivezetni akarják az országot az unióból, hanem elfoglalni és megváltoztatni azt. Előzőleg Brüsszelnek címzett 12 pontot tett közzé a miniszterelnök március 15-e alkalmából. Orbán Viktor a nemzetek Európáját és a törvény előtti egyenlőséget kívánja minden tagállamnak. A miniszterelnök követeli az európai békét is. Az utolsó pont pedig úgy szól, hogy unió, de Ukrajna nélkül, mondta. A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy országszerte rendkívüli események nélkül a legnagyobb rendben zajlottak a március 15-i rendezvények, közölte Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a rendőrség szombaton 18 óráig országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. Majd hozzátette, a kedvezőtlen időjárás ellenére is több tízezren vettek részt a nemzeti ünnep központi programjain. A magyaroknak ma azért kell szabadságharcot vívniuk, hogy gyermekeit normalitásra, a keresztény értékek tiszteletére és megtartására nevelhessék, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a székelyudvarhelyi március 15-i ünnepségen. Soltész Miklós ünnepi beszédében rámutatott, az 1848-as magyar forradalom Európa egyetlen békés, vértelen megmozdulása volt, majd a folyamatos támadások és provokációk kényszerítették ki a magyar történelem legnemesebb szabadságharcát, amelynek sorsát aztán megpecsételték a nagyhatalmi játszmák. Soltész Miklós úgy fogalmazott, mi semmi más nem akarunk ma, de ahhoz ragaszkodunk, hogy gyermekeinket, fiataljainkat normalitásra, a keresztény értékek tiszteletére és megtartására nevelhessük. Ez a mi szabadságharcunk. Felidézte a márciusi ifjak egyike, a 200 éve született Jókai Mór, az alig 19 évvel későbbi kiegyezéskor újra fogalmazta a magyarok előtt álló feladatokat, küldetésüket. Szerinte minden kornak értelmeznie kell az egyenlőség, szabadság, testvériség üzenetét. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős, borult, párás időre számíthatunk. Elszórtan valószínű időszakos eső, zápor, főleg a Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Kora tavaszi gyógynövényekről fogunk beszélgetni, hiszen a tavasz és a napsütés előhozza már most a kertekben azokat a gyógynövényeket, amelyek elsőként nyílnak ilyenkor ki. Melyek ezek a gyógynövények, Lári néni?
Most már, ha az ember megy az utcán, vagy egy benéz egy kertben, szinte sárgálik a zöld fű között a pongyolapitypang, mert most hozza az első virágjait, bár ez később is még felelhető, de talán most ezek az elsőket érdemes megfigyelni. Hát ami érdekessége ennek a növénynek, hogy a pitypang első írásos említése már 1456-ban egy gyógynövény lexikonban megtalálható. A növény főleg vízhajtó hatásáról ismert, a benne található keserű anyagok miatt ideális vértisztító hatást biztosítanak, serkentik az epeki választást, erősíti a gyomrot és enyhén hashajtó hatása is van. A népi orvoslásban pakolást is készítettek belőle, és használták ekcémára és más bőrbetegségek kezelésére is. A virágjából házi disznózsírra krémet, kenőcsöt is főzhetünk. Egy jó nagy kanál házi disznózsírhoz 2 marék sárga virágfejet teszünk, amit előzőleg megmostunk és kicsavartunk, és lassú tűzön legalább 1 órán át keresztül sütjük. 10 napig állni hagyjuk ebbe az edénybe a zsírba ezt a virágot, majd újra felmelegítjük 10 nap után, és akkor leszűrjük. Utána ismét megdermesztjük a krémet, és amikor megdermett, akkor pedig habossal kavarjuk, és tégelyekbe helyezzük, és írjuk rá, hogy pittypan krém, és a készítés dátumát is. A felhasználása pedig nagyon jó a berepett sarkakra, főleg jön a nyári papucs szezon, biztos, hogy elég sok embernél ez gondot jelent, és hát nagyon jó használható a kialakult májfoltok halványítására is, vagy megelőzésére is. Én már tavaly is készítettem ilyen krémet, és tegnap pedig megszedtem a kertbe a pittypangot, és elkészítettem, hát majd várom, ugye 10 napig állni kell hagyni, amit már említettem, és hát ez szinte csak gyomnövényként tartjuk számon, máshol viszont termesztik ezt a növényt, például Olaszországból hozzák be hozzánk a salátának valót, mert főleg az első gyenge levelek azok még nem annyira keserűek és nagyon finom a salátákba, és különösen gazdagok kálciumba, karotinba, C-vitaminba, de tartalmaz B1, B2 és E-vitamint is, valamint sok ásványi anyagot is ez a növény, és az édesmészhez hasonlóan kenyére való is készíthető belőle. Cukorszirupot főzzük meg a virágokat, majd szűrjük le, és ez is megdermed, és kenhetjük kenyére, érdemes kipróbálni egy néhány adagot. Arab országokban pedig a virágokat süteményekhez is keverik, és a szépség ápolásban pedig a fürdővízhez adott friss levelek tisztítják a bőrt. Hát így koratavasszal ez sem egy utolsó dolog, hogy a téli dolgokat letisztítsa az ember bőréről. Próbáljuk ki akár mind a hármat is, amit említettem. De a krémet azt tényleg nagyon tudom javasolni. Még szirupból nem készítettem ilyen mézet, de már hallottam róla több alkalommal, úgyhogy valószínűleg közelebbi virágszedésnél akkor kipróbálom, mert ezelőtt csak ugye leszedtük a virágját, és fontunk belőle kis koszorúkat, ez volt a nyár első ilyen unagáimnak is volt, ilyen fotó is van róluk, hogy a 2 kislánynak az anyja font egy-egy koszorút, és úgy voltak lefotózva.
Ha elkészítettük ezt a krémet, ezt hogyan kell tárolni, és körülbelül mennyi ideig használhatjuk fel?
Én hűtőszekrénybe szoktam belerakni, ugyanúgy, mint a körömvirágot, és azt olvastam róla, hogy korlátlan ideig eláll, és nem baj az sem, hogyha megavasodik a zsír, mert akkor is kifejti azt a hatását. Legfeljebb egy kicsit a bőrünk, akkor egy pár percig kellemetlen illatot áraz, de megéri. Hát főleg a saroknál különösen. És akkor este, mikor már nem nagyon járkálunk, akkor húzunk egy régebbi zoknit rá, hogy ne kenjük össze az ágyneműt vele, vagy ne még felszívódik az, és hogy nem sajnáljuk azt az oknit, hogyha esetleg egy kicsit megfogja a sárga szín. Ugyanígy, mint a körömvirágnál is, az is megszínezi. A másik ilyen pedig a metélő hagyma, ami már ugye régen kidugta a fejét a földből, mert ez kitelel legtöbb helyen. A fokhagymának a rokona. A legtöbb fajta, mint kulináris, mint gyógyászati szempontból értékes, sokféle fajtája van. Még az előbb nem említettem, hogy a pittypangnak 1000féle fajtája van, hát szinte hihetetlen. Visszatérve a metélő hagymára, sok A és C vitamin tartalmaz, más vitaminanyagokat, ásványi anyagokat is felelhetünk benne. A friss levelek és a virágok serkentik az emésztést, mert a virágja is ehető. és felhasználásáról már 4000 évvel ezelőtt kínai dokumentumok tanúskodnak, és a híres felfedező Marco Polo nagyra értékelte ezt, és ő hozta magával Európába, Kínából a metélőhagymát. Én tavaly tudtam venni fokhagyma ízű metélőhagymát is, az is kitelelt nálam egy cserébe. A háztartásban, ha a kerti növényeket befújjuk a metélő hagyma főzettel, megóvjuk őket a levéltetvektől és a lisztharmattól. Hát ezt még nem próbáltam, ezt most olvastam, úgyhogy ezt is érdemes lesz kipróbálnom, mert nekem tavaly csupa tetű lett a kamilla virágom, úgyhogy azt most már látom, hogy kibújt, hál' Istennek, mert akkor le kellett vágni majdnem tőből, de azért elszórta a magját, és van vagy 5-6, úgyhogy most fogom előre mihent már kezd nőni, akkor megcsinálom a metélőhagymából ezt a főzetet. Virágzás után érdemes levágni a leveleket, mert már akkor nem olyan aromásak, mint előtte volt, és újra hajtások növekednek rajta, és akkor egész évben van friss metélőhagymánk. Tehát kora tavasztól késő őszig használhatjuk. Nekem cserébe is volt, ládába is, sőt a szabadföldben mindenütt kitelelt, és már említettem, hogy fokhagyma ízű metélő hagyma is kertészetekbe lehet kapni, az is kitelelt, úgyhogy ezt érdemes a kertbe is ültetni, vetni is lehet, meg hát különböző üzletekbe lehet cserébe, és akkor hamarabb van, mert mire ki kell, meg elkezd növekedni, azért az egy jó kis időt hoz. A sóskát választottam még harmadikként, már ezt nem nagyon tartjuk úgy számon, hogy ez gyógynövény, és pedig az. Már az ókorba is termesztették, akkor még gyógyászati célra, és a finom ízét csak a középkorba ismerték fel, hogy ez ehető is. Körülbelül 200 sóskafajtát ismernek. Legismertebb számunkra a mezei sóska. A gyógyászat a sóskából készült tea salaktalanít, ezzel tisztítja a szervezetet. A rendszeres sóskapakolás segít a mitaszeres és problémás bőr kezelésében. Korábban a skorbut kezelésére is használták a sóskát. Nyersen is használhatjuk, nem csak párolva. A párolt sóska darabkákat, ha tejfőlel elkeverjük, finom mártást kapunk. A sóska mártás vagy sóska szósz, ez egy elég közismert, azt hiszem mindenütt.
A máshogy nem az óvodából mindenképpen.
Igen, és lehet, hogy ott a készítésnél egy kicsit néha elvadítják a gyerekeket, és utána később nem akarja szeretni, pedig ha jól van elkészítve, akkor kedvencé válik. Hát nálunk, hál' Istennek, a családban a gyerekek kedvence. Azt a sóskaleves szeretném elmondani, ahogy anyósom készítette, ez nagyon kedvence volt a lányomnak, és mindig azt keresi, azt az ízt, hogy úgy van elkészítve, ahogy anyuka csinálta. Ezt vajon megpároljuk a sóskát, tejszínes vagy tejfölös habarást készítünk, amelyhez néhány tojást is teszünk, amit nem keverünk el teljesen, és úgy engedjük bele a levesbe, és utána összeforraljuk. De úgy is készítette néhányszor, hogy a forrásba levő leveshez egészbe belesurgatta a tojást, és akkor utána az ugye megfőtt majdnem, mint egy posírozott tojás úgy nézett ki, és akkor azt daraboltuk, ahogy ettük a levest, ehhez nem szoktunk adni kenyérkockát, vagy bármilyen más kiegészítőt. Még nosztalgia is fűződik ez a sóskához, mert a gyerekkoromban minden vasárnapi ebédhez, amikor megjelent már a réten a sóska, édesanyám elküldött bennünket sóskát szedni, a szuha mellett volt egy rét, és ott begyűjtöttük a mezei sóskát, és ebből a vasárnapi főtt hús mellé készült a sóska szósz, ami szintén hasonló, mint a leves, csak ugye sűrűbb, nem teszünk hozzá annyi vizet, de a párolása, a habarása, hát mondjuk a cukrot, sót kihagytam, de az ízlés szerint tehetünk bele, azért elég savanyú, ez sok cukrot igényel ahhoz, hogy kellemes legyen, és érdekes, hogy akkor szuhakálóba például csupán csak egy kertbe termesztettek sóskát. Mindenki a rétre járt sóskát szedni, mert rengeteg sóska volt. Nem tudom, vajon van-e még ott azon a részen, át kellett menni a szuhapatakon, és akkor ott gyerekkorunkban akkor már így le tudtuk húzni a cipőnket. Igaz, hogy hideg volt a víz, át gázoltunk, mert nem egy kis mély patakocska a szuha, és ott gyűjtöttük, és szinte koratavasszal elég sokáig ez volt az első olyan vitaminbomba, hogy már petrezselymet azt hagytunk kint, tehát az volt a kertbe, de így más ilyen vitaminos dolgok, azt hiszem ez volt az első, a sóska, és hát ha itt a skorbutra is használták ezt, akkor biztosan nekünk is javunkra vált akkor, bár nem tudtam
és
még.
És biztos most milyen. Is így van ez.
Meg most is így van, így igaz. Hát ezeket most mind érdemes kipróbálni. Még visszatérve egy kicsit a metélőhagymára, körözöttbe is használhatjuk meg mindenint. Én szombaton pizzát készítettem, arra vágtam rá, tehát sok minden dologhoz használhatjuk, és tényleg javítja az emésztést, ezt is megtapasztaltam most a hétvégén.
És hát az ízével feldobja azt az ételt is, amiben belerakjuk, hiszen jól kiérezhető mindenből szinte.
És nagyon finom tényleg.
Számos kozmetikum alapanyaga, és az elmúlt években a gasztronómiában is népszerű fűszernövényé vált. Sokoldalú hasznosításáról és jótékony hatásairól Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyenge tea, vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendulaolaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás ütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott tápanya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, amikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk, két napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág, évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasba nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakszínű lesz a karamellizált cukortól, meg persze a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát, ha még esetleg ajándékozásra is szálljuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a feltételek nélküli szeretetről szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Jézus Krisztus Istennel való azonosságát nem tekintette olyannak, mint féltett zsákmány, hanem kiüresítette önmagát, és egy lett közülünk. És igazából azt hiszem, a szeretet pont ez, amikor én megtestesülök valaki számára, hogy jelen vagyok, hogy elhagyja apját és anyját, és feleségével tart, és ketten egy testé lesznek. És igazából akkor szeret valaki engemet, hogyha félrerakja a gondját, baját, és azt mondja, na, örömmel vagyok veled, megtestesültem, jelenvalóvá váltam. És hogyha Jézustól meg akarunk tanulni, szeretni, akkor valahol ezt kell megtanuljuk. Azt mondják, hogy ki volt a legjobb férj. Azt mondják, Ádám, mert sosem mondta, ezt anyukám másképp főzte, nem? Tehát, hogy tudjunk elengedni a más programjainkat, gondjainkat, hanem tényleg ne csak testben legyek jelen, hanem úgy minden szempontból. És azt gondolom, amikor a gyerek hazamegy az iskolából, hát az anyuka, na jó van, mennyi játszani, ott van, de nincs jelen, nem? Vagy a gyerek, na hogy volt a fiam az iskolában, mit csináltál? Ó, hagyja anyu, mostan meg valamit végzek. Nem testesül meg. Hát adná az Isten, hogy mi minél jobban tudjunk egymás számára jelenvalóvá, megfoghatóvá, megtappinthatóvá válni. Olyan szépen írja a Szentírás, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, ajándékozta. Tehát Jézus Krisztus ajándék mindannyiunk számára. A mennyei atyától, nem? Ez döbbenetes. És hogyha mi Isten képére, hasonlatosságára születünk, akkor a mi életünk is igazából ajándék kéne legyen férjednek, feleségednek, kollégádnak, barátodnak, áldás, simogatás, jó szó. Ez döbbenetes, ugye mai világban az emberek azt mondják, hogy identitás krízissel küzdenek, hogy mi az én identitásom. Próbáljuk úgy érezni, hogy mit is jelentene, hogy én ajándékká váljak? Tehát nem az, hogy én már így is úgy ajándék vagyok, és örvendjen mindenki nekem, hanem hogy úgy viselkedjek, hogy tényleg az én férjem ajándékként élje meg az én létemet. Egy történetet mesélnék el, hogy idős bácsi haldoklott, és meghívtak, hogy lássam el, készítsen fel az útra. És ilyenkor mi meg szoktuk kérdezni többek közt is azt is, hogy hát, hogy valami nyomja a lelkét, valamit szeretne esetleg rám bízni, hogy intézzem el, hogy valakinek tartozik, vagy valami, ami nyomja a lelkét, és akkor, na, itt vagyok, szolgálatára állok. És azt mondta ez a bácsi, hogyha ő tehetni, elmenne arra a helyre, ahol a feleségét megismerte, hogy megpuszíja a földet. Hát ez egy nagyon szépen rákba szenvedett, és tudta ő is, és környezete is, hogy napjai vannak hátra, és nagyon szépnek tűn nekem. Aztán tényleg meghalt a bácsi, én temettem el, és ugye egy hónappal később, vagy valamikor meglátogattam az özvegyet, na, és elévett egy levelet. A férje írt egy levelet, és halála előtt egy-két nappal rakta fel a postára. Temetés után meg is kapta a levelet a férjétől. Egy gyönyörű, szép, szerelmes vallomás. Hát mondtam, ezt mindenképpen rakja a koporsójába, ha meghal majd ő is, hogy majd a jó Isten megkérdezi, fiam, mit csináltam? Most nézd, engem így szerettek. Biztos, hogy a jó Isten is ezt értékelni fogja. És akkor kérdeztem, hogy hogy volt az életük. És ő mesélte, hogy hát ő egész fiatalon házasodott meg, és igazából a 40-es évek vége felé valakkoriban volt, és ugye hát Románia kártélite is tartozott Szovjetuniónak, meg két román hadsereg is részt vett a világháborúban, és akkor elég sok ember el kellett menjen kényszermunkára. Na hát őt is elvitték, német származású volt. És volt neki egy férje, egy magyar ember, aki nem tudta ezt elfogadni. És képzeljék el, Schuster volt ez a bácsi, és elindult. És ugye hát, hogy nem átjutott ő Szovjetunióba, és megtanulta, amúgy is tudta a cipés mesterséget, és mind bennebb és bennebb ment, és megtalált azt a helyet, ahol hát a felesége ott állítólag egy bányába dolgozott. És hát ugye nem tudott ő kapcsolatba lépni ezzel az asszonnyal, de mindig tudták, hogy mikor jönnek, már vége felé volt ez, engedik haza őket, és az állomásba várta. Ott ült, vagy állt. És azt mondja az a néni, hogy mikor őket ilyen négyes sorba, hát ugye 38 kiló, vagy mennyi volt, meg mit tudom én, kendővel, kopasz fejjel, meg ment az állomásra, egyformák voltak mind. A férje őt nem ismerte meg. Azt mondja, de én megláttam egy oszlop mellett az én férjemet. Szóval elkiállítottam a nevét, és hát azt elájultam. És igazából itt Erdélybe tért a néni magához, tehát megint, hogy is hívják. És azt mondja, hogy az ember azt mondja, olyan volt, hogy az sosem ment előttem keresztül. Azt mondja, olyan volt, mint orvosság az a sebre, ír a sebre. Tehát, hogy és olyan jó volt ezt látni és hallani, és ezek több mint 50 évet éltek együtt. Tehát igazából lehetséges az, hogy ajándékká válj, és hogy a másik létét is ajándékként éld meg. És azt gondolom, hogy hát Jézusnak ez összejött, nem? De bárki, akivel találkozott, az számára ajándék volt, mert hát Jairus leányát feltámasztotta, vagy tudom, Kánába, fiatal párnak azért, hogy mondjam, bekerültek a történelembe, hogy a mi lakodalmunkon volt a főnök, amikor csinált azt a sok finom misebort, nem? Tehát, hogy mondjam, mindenki jól járt, aki vele találkozott. Hát azt gondolom, ez egy komoly életprogram, élethivatás lehetne, hogy úgy szeretnék élni, hogy mindenki kicsivel jobb, vidámabb, optimistább legyen, akivel én találkozok. Hát Jézus Krisztus azt mondta, legyetek tökéletesek, mint a mennyé atyám. Tehát én tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és szinte el is várom a környezetemtől, hogy azért nagy hülyeségeket csinálok, vagy mondok, na, szóljanak. Egyszer emlékszem még az elején, ugye hát ára gyerekeket nevelünk, és mi igazából egy csapat vagyunk ott, és hát ugye míg üresen megy egy autó, főleg völgybe le, akkor szép a burrogása. Na jó, meg kell pakolni is hegyre fel, és akkor meglássák, hogy mi van benne. Na mi is megraktuk jól a szekeret, és akkor hát ugye egyik este éreztem sok a feszültség a házban, mondtam, mindenki írja le a véleményét rólam. Hát volt, aki három oldalt írt, aztán én elolvastam, és egy hétig nem mentem ki a szobából, duzzogtam. Tehát, hogy aztán mondtam azután, hogy mindig csak egyet. Aztán, ha lenyeltem, akkor utána lehetjenek a következő. De én azt hiszem, szükségünk van arra, hogy megmondják a véleményüket rólam. Tehát nem vagyok én tökéletes. Tehát én szeretnék tökéletes lenni. És bizony, hát ez azt is jelenti, hogy tehát sokszor mondom a kollégáknak, hogy mennyi baj van a gyerekekkel. Mondom, ha nem lenne baj, én egyet sem alkalmaztam volna közületek, nem? Örvendjük, hogy ennyi probléma van ezekkel a gyerekekkel, mely 7-8 gyerekre már mindjárt alkalmazok egy embert, nem? Igen, és azt gondolom, hogy az angyalok az égben pedig egész jó partik lennének, és mégsem mennek férhez, nem? Nem jönnek el leányt kérni, pedig ők tényleg azért gondolom, hogy sokkal tökéletesebbek, mint mi. Hát pont azért nem jönnek el, mert ők tökéletesek. Én mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy én magamot olyannak látom, ami ennek a te szemed tükre mutatja. Te gyerek olyannak látja, magát, mint ami ennek a nevelője, szeretett szülei szemébe látja. Tehát, hogyha én ránézek egy gyerekre, és azt mondja, hogy mindjárt belét harapok, olyan aranyos, kedves vagy, a gyerek ilyennek kezdi érezni magát. Meg ránézett, hogy hülye, na, hogy mondjam, nem kell mondjam egy szóval se, de érzi az a tekintetemből ezt a leértékelést, hogy én semminek tartom őt. És ő is magát annak kezdi tartani. És ezzel nem csak a gyerekek vannak így. A múltkor hazajött az egyik lányunk az iskolából, és mondom, gratulálok. És azt mondom, mihez? Hát mondom, látom, szerelmes vagy. Na igen, a babács mindig ugrat. Mit lát? Hát mondom, nem írja a lábad a földet. És a Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van, hogy mondta, miért? Mert van egy pattanásos fiú, ő még ilyen szépet életében nem látott, nem? És hát a Leánka elhiszi, hát csak tudja ez a fiú, miket beszél, nem? És kivirágzik, megszépül, egy postáról látszik, hogy csip-csirip, ő szerelmes, nem? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy én kinézem-e belőled, nem azt, hogy tökéletes vagy, hanem az, hogy Isten drága ajándéka vagy, hogy úton vagy, hogy benned van a jövő, hogy ki tudod ezt bontakoztatni, hogy értékes vagy, hogy nem az, hogy dőj hátra, mert kész, vége, célba érté, hanem az, hogy gyönyörű út előtted, és melletted állok. Tehát minden foci meccsen nem azt mondjuk, na a fiúknak üljetek le, mert megvertük az ellenséget, hanem meg tudjátok verni, drukkolunk nekik, nem? Hajrá, mindent belé. Aztán általában én azt gondolom, hogy nekem legalábbis jót tesz, hogyha valaki drukkol nekem, és hát a legtöbbször a rossz gyerekek pont így lesznek. Tehát sok olyan gyerek volt, akit hozzánk nem azért hoztak, mert árva, hanem azért, mert nem bírt senki vele. Tehát elhozta a plébáros, mondta, atya, egy dolgot kérek, haza ne enged, de a faluban meglincselik ezt a kölyköt. Na, hát, na. És akkor mitől lesz egy gyerek ilyen? Hát ugye úgy van, hogy például elmondok egy konkrét történetet, hogy Fábián bekerült hozzánk. Hát az volt, hogy egy eldugott kis faluba volt, és nem tudom, messzerű tanárok voltak, és a gyerek egy négy osztályban még valahogy teljesített. De ötödikben már elvárták volna, hogy tanuljon. Anyukája nem volt, apukája egy nagy darab kőműves volt, aki sose volt otthon. Hát, ha gyereket nem rakják oda tanulni, az inkább elmegy focizni, nem? Mert ez egy logikus, tehát a víz mindig lefelé folyik, a gyerek mindig a könnyebb oldalt válassza. Ha nincs korlát, akkor magától nekiáll egy ötödikes fiú pont szorzótáblát tanulni, vagy akármit. Na hát, akkor másnap hol a házi feladat? Hát mi nem tanultál? Na, hogy engem is, ahol kudarc élmények érnek, oda még egyszer nem szívesen be kell. Tehát a gyerek elkezd lógni. Na nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is az apád laskáját. Na hát, mit tud ilyenkor egyszerű tanár csinálni? Behívja az apját. Jól leszidják. Most a szegény édesapa hazafelé a nadrág szíjjal megpróbálja magyarázni a gyereknek, hogy kell viselkedni. Ha másnap hálából a gyerek kiszúrja a kocsi kerekét az osztályfőnöknek, nem? Elindul egy ilyen spirálba lefelé, ami nagyon-nagyon mélyre vezet. Sajnos nagyon sokszor egy feleség ugyanezt eljátszódja a drága férjével, vagy fordítva, vagy barátokkal, tehát ez nem csak gyerekekre érvényes ez. Na és ez a spirál nagyon mélyre vezet. Na és akkor végül az apa nem bírta már az egészet, és elhozta hozzám, azt mondja, Csaba testvér, hogy üsd agyon, csinálj, mit akarsz vele, tehát hogy mondjam, és ott a gyerek előtt szitta, és ezt mind elmondta, hogy miket csinált a gyerek. Na most hát én nem hiszem azt, hogy valaki rossznak született. Nem? Tehát én gondolom, hogy minden egyes gyerek Isten drága remek műve. Csiszolatlan gyémánt, de na, messünk neki. Piszkáljuk ki belőle jót, szeressük ki belőle jót. Na most ezt hogy kell csinálni? Hát ugye úgy is kezdhetem, hogy jól összeszidom én is, vagy így, meg úgy, ha így nem viselkedsz, úgy nem viselkedsz, akkor mi lesz? Egyik gyerek mondta a nevelőinek, hogy mit kiabál velem? Apám lánccal kikötött az istállóba, és úgy se csináltam meg, mit mondott. Na. Tehát, hogy nem kell ebbe az útra bemenni, mert általában a gyerekek de lehet a férjed is, tehát hogy mondjam, makrancosabb, vagy mint hogy erőből tudnád őt formálni. Hát akkor mit lehet csinálni? Hát ugye én általában elviszem, na gyere, menjünk, együnk meg egy fagylaltot, süteményt, valamit. És akkor beszélgetünk. Hát az ilyen emberek, mint a sündisztyú, szúrnak, tehát nem lehet őket meg se simogatni, nyúz felé, akkor védekezik, meg minden. Na, és akkor, hát mégiscsak emlékszem, hogy végül kiderült, hogy ez a gyerek szereti a matematikát. Nagyszerű, buli. Persze, nem mondtam neki semmit, megettük a fagylaltot, hazamentünk, és akkor mondtam a kortnevelőnek, hogy holnap nekiállsz, szóval máma nekiállsz, holnapra felkészíted a gyereket számtamból. Semmi egyebet, de azt a leckét, ami fel van hagyva, mi fokhagyma szagú lesz, addig ismétlitek. Persze szóltam a tanárnőnek is, hogy adjon jó magas labdát, hogy a gyerek tudjon húzni. Na és mit ad Isten, mit nem? Szünetben jön szembe velem Fábián, hogy Csaba testvé, kaptam egy 10-est. Na mondom, ne haragudjál meg. Tavaly megbuktál, kirúgtak az iskolából, meg minden, és akkor jöztek ilyen 10-esekkel. Még kell hazudni is. Kis színdarab sose árt, én azt látom. De így van meg, az egész osztály bizonygatja, tényleg Fábián mindent tudott, úgy vágta, hogy öröm volt az hallgatni. Hát mondom, jó, én megnézem a naplót, de ott nincs 10-es, én az egész osztályt elzavarom. Hát össze-vissza itt engem rángattok, meg hazudoztak, meg mindenféle. Na mit ad Isten, mit nem? Hát nem ott van egy 10-es. Jaj, gyerekek, szégyen meg ő. Hát most nagy elmondjátok valakinek, hogy én ennyire nem bízok bennetek. Inkább elviszem az egész osztályt, korrupálom egy-egy fallalta, de köztünk marad. Most képzeljék el, Fábián, milyen büszke, hogy most ki miatt teszi az osztályba a fagyit, a társaság, na? Ugye, legyünk őszinték, egy fiú. A foci meccsen rúg egy gól, csak a lányok sikoltoznak hátul. A következő edzése háromszor annyit fog szaladni, nem igaz? De ez a Fábián úgy elvégezte a 12 osztályt nálunk, hogy többet nem kellett vigyen fagyizni. Tehát, hogy szeressük ki egymásból a jót. Ne fogadjam el úgy, hogy ő semmit se akar csinálni, meg nem tud, mert ő ilyen. Nem, ezt ne fogadjam el. Hanem tegyek meg mindent, hogy ő kibontakozzon, hogy a benne lévő értékek felszínre jöjjenek. Mert akkor boldogabb lesz ő maga is. Mert rossznak lenni nagyon rossz. Jónak lenni jó, nem? Tehát, hogy én meghagyom őt ebbe a duzzogó, savanyú, keserű levébe forogni, akkor egyáltalán nem tettem jót. Nem? Hát akkor mi hagynám én ott? Akkor próbáljak leülni, érvelni, nyugodtan, higgadtan, próbáljam, hát igen, az értékeket rávezetni a gyereket arra, hogy ő értékessé váljon, hogy ő maga is ajándékká váljon. Egy kislány ült, és hát ugye főleg ünnepekkor azért nagyon rossz, hogyha van neked édesanyád, vagy édesapád, vagy talán mind a kettő, és mégse hívnak fel telefonon, nem? És az 5-6 éves gyerek, vagy még a nagyobb is, azért ez egy kegyetlen dolog, hogy megfeledkezünk egymásról. Na, és akkor ilyenkor odamész egy gyerek, és azt mondod, mi vagy szomorú, hát akkor csak elkapartod az ő sebét, és még szomorúbb lesz. Na, oda megyek hozzá, és na, mondom, gyere játszani. Szóval jó, papbácsi, mondom, mit játszunk? És azt mondta nekem, hogy azt játszodjuk, hogy a papbácsi megtalált engemet. És gondolkoztam, hogy a bujocskát azt játszottunk, de az, hogy vagy egyből azzal kezdjük, hogy megtaláltam. Elkaptam a derekát, feldobtam, mondom, milyen jó, hogy megtaláltalak. Megöleltem, egy nagy puszi. Ő is megölelt. És mentünk tovább. És azt gondolom, hogy ez a gyerek, hogy mondjam, tudatlanul is azt fogalmazta meg, amire legnagyobb szükségünk van, hogy a másik engem megtaláljon, nem? Hogy én számodra jelen valóvá legyek, megtestesüljél, igaz? Hogy igen, hogy nem csak az, hogy a te férjed, vagy a főnököd, hogy egy darab legyél, hogy most elvégezted, nem végezted, hogy jé, ő megtaláljon, és örvendjen annak, hogy ő megtalált. Erre azt hiszem mindannyian vágyunk, és én kívánom is, hogy minél több megtalálás legyen az örök életébe is.
Vörös Sándor, üdvösség. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam. És szeretnek-e? Nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben. Egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem. Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a feltételek nélküli szeretetről szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok. Akkor is, ha mást mondanak a nagyok. És saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat. Kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget, Isten a szerepet, igazi szerepet. Szívem tudja, érti a lényeget, Isten a szerepet, és felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok. Újra tisztán látom a kékeget, szívem tudja, érti a lényeget.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.